Hogyha én rendelek egy cipőt, és mondjuk nem érkezik meg, vagy hibásan érkezik meg, akkor milyen jogaim vannak, mint fogyasztó, hogy ezt rendezzem?
Egy cipő vagy bármilyen más termékrendelés esetén egy online vásárlásról beszélünk. Ebben az esetben, hogyha nem érkezik meg, vagy hogyha mondjuk megérkezik, de bármilyen okból kifolyólag le akarunk állni a szerződést, magyarul nincs szükségünk arra a termékre, arra a cipőre, erre lehetőségünk van 14 napon belül. Tehát megérkezik a termék, vagy nem érkezik még a termék meg. Egyébként a termék megérkezéséig bármikor elállhatunk a szerződéstől. Ha pedig megérkezett, akkor 14 napon belül tudjuk ezt megtenni. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor vissza kell küldeni a terméket, és az eladó pedig köteles visszafizetni egyébként az árat. Itt a probléma itt az lesz, hogy való igaz, mi azt gondolnánk, hogy elég tudatosak vagyunk, és már figyelünk a online megrendeléseknél, de nem. Rengeteg panasz érkezik. Tehát az, hogy a napi 10-20 panasz érkezik, az kevés számot mondtam. És figyeljenek oda a kedves rádió hallgatók, hogy mit kitől és hogy rendelnek. De a lényeg az lesz visszatérve itt a cipő rendelésnél, hogy valószínűleg tartom, hogyha mondjuk ez a cipő távol-keletről érkezett, akkor annak a visszaküldési költsége sokkal nagyobb lesz, mint a bekerülési érték. Ezt gondolkozni az a fogyasztó, hogy visszaküldje vagy ne, de már előtte ezt meg lehetne előzni, hogy ilyen helyzetbe kerüljünk. Persze, megengedve, ha is amennyiben feltételezzük azt, hogy nem szerződésszerűen teljesít az eladó.
Milyen különbségek lehetnek egy magánszemély, illetve egy vállalkozás között? Melyik milyen garanciát tud vállalni ezekre a problémákra?
A panaszokban azt is lehet látni egyébként, hogy vagy nem tudnak a fogyasztók róla, vagy nem mennek utána, de lényeg az, hogyha mégpedig akár egy marketplace-en vásárolunk, vagy ha nem, hanem mondjuk a jófogáson, vagy bármilyen más portálon keresztül is, ha magánszemélytől történik a vásárlás, akkor lényegében semmilyen olyan erős fogyasztóvédelmi jogunk nincs, mint hogyha egy vállalkozástól történik a rendelés. Tehát, hogyha mi magánszemélytől fogunk vásárolni terméket, és azzal kapcsolatban hiba merül fel, a végletető testület eljárás nem lehet indítani. Minden bizonnyal marad a bírósági út, hogyha nem sikerül megegyezni a két félnek egymással azt, hogy mondjuk megállítsa a vevőt az eladó, és az pedig kétségtelenül egy bírósági útot nem biztos, hogy be fog vállalni egy fogyasztó. De ezzel nem azt akarom mondani egyébként, hogy ezek a platformok nekem keresztül ne vásároljunk, mert ezek működnek, jó lehetőséget tudnak biztosítani, jó árakat is tudnak adni, de ettől függetlenül legyünk tudatosak, és tudjuk azt, hogy ilyenkor lényegében senki jó, ha nem akarja az eladó a szavatossági igényünket teljesíteni.
Hogyan tudjuk ellenőrizni egyébként rendelés előtt, hogyha nem vagyunk biztosak benne, hogy magánszemély vagy vállalkozás az, ahonnan vásárolunk? Tehát például egy magánszemélynek is kötelessége ügyfélszolgálatot létesíteni?
Semmiféle ilyen lehetőség nincs a magánszemélynek, tehát a vállalkozások történő vásárlásnál is online azt látjuk folyamatosan, hogy lényegében addig terjed egyébként a mi egyszerű tudatos fogyasztói tudatosságunk, hogy lehet ezt így megfogalmazni, hogyha van egy csiriviri internetes honlap, esetleg még válaszolgat is nekünk még a vásárlás előtt egy e-mailen keresztül bárki, akkor rögtön azt gondoljuk, hogy ez tökéletesen fog működni, hát nem így van. Tehát ez bárki a mai világban már tud automatikusan generálni e-mail válaszokat, bárki meg tud csinálni már olyan internetes honlapokat, hogy minden tökéletesen működik, de közben el van bújtatva a cég mögött, nem is a valódi eladó lesz. Tehát a lényeg az, hogy a legfontosabb, ellenőrizzük le az eladót. Ezt pedig úgy tudjuk megtenni, hogy folyamatosan elkezdünk velük kommunikálni e-mailen. Én tudom azt, hogy pláne a fiatalok megbíznak az online szereken, de nincs kedvük egyébként arra, hogy most még feleslegesen e-mailezzenek, mert pontosan erről szólna az online vásárlás, hogy gyors, megbízható, nem így van. Persze nem beszélve arról, hogy vannak nagyon jó vállalkozások is, csak hozzánk azok a panaszok érkeznek, hogy rossz cégek vannak az eladók mögött. Tehát annyit kell megtenni, sütött meg, hogy hány forintos termékről van szó, hogy megpróbáljuk felderíteni, hogy az eladót hol van, hova van bejegyezve, elérhető-e telefonon. Ez egy fontos dolog, mert ha a telefon elérhető, akkor már kicsit nagyobb lehet a bizodalmunk, mert akkor tényleg működő ember lény áll majd a másik oldalon. Nem köteles egyébként lényegében arra, hogy a telefon elérhető legyen, de a lényeg az, hogy ha nem érhető el, akkor felejtsük el azt az eladót, kivéve akkor, hogyha arra termékre nekünk nagyon szükségünk van, mert nagyon szép, nagyon jó, nagyon menő, mert csak akkor megint legyünk tisztában azzal, hogy milyen lehetőségeink lesznek, vagy nem lesznek, hogyha a probléma merül fel a termékkel kapcsolatban.
Ezek a főleg távol-keleti cégek lopják-e a kártyaadatainkat a fizetéskor? Volt erre példa, a fogyasztóvédelemnél van erre bizonyíték?
Minden esetben vannak ilyen bejelentések, és azért is mondjuk, hogy a rendőrségnél kell ezeket megtenni. Azt nem feltétlenül tudjuk rögtön egyébként, hogy a távol-keleti halászról van szó. De ettől függetlenül figyelni kell, de ez már más típusú csalások, amikor ugye különböző e-mailek formájában próbálják egyébként megszerezni a kártyadatainkat. Azzal kapcsolatban, hogy ilyen online vásárlás esetében a kártyadatokat ellopták volna, hozzánk az elmúlt fél évben nem érkezett ilyen panasz, ettől függetlenül biztos, hogy van vagy létezhet, de egyébként már önmagában, amikor a vásárlása már akkor és elvesznek pénzt tőlünk, tehát önmagában akkor már itt megvalósul a csalás, így függetlenül attól, hogy a kártyából utána mit csinálnak, de azt utána egyébként a fogyasztó érzékelni fogja, hogyha véletlenül ezt fel akarják használni, vagy eltűnik összeg, ilyenkor rögtön irány a legközelebbi rendőrkapitányság feljelentés tétele érdekében, mert egyébként működik a webcharging, amikor a bankot értesítve, akkor ő vissza tudja még, ha még időt nem vagyunk, hívni azt az összeget, amit próbálnak egyébként lenyúlni a rossz csúnya mafiózó vállalkozások.
A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének elnökét, Baranovszky Györgyöt hallották. Jelentősen megnőtt az állófiókok forgalma az iskolakezdés előtti időszakban. A BÁV igazgatósági tagja elmondta, a beiskolázás komoly költséget jelent a családoknak, így vannak, akik gyors kölcsönigénylésével fedezik kiadásaikat. Majtényi Kálmán hozzátette, nem csak ilyenkor, hanem a fűtési szezonban és karácsony előtt is kiemelkedő az állófiókokba ellátogatók száma. Berla Attila interjúja.
A korábbi években jellemző volt, hogy az emberek zálogkölcsönt vettek fel, de manapság mit lehet látni, milyen a zálogfiókok forgalma?
Azt kell mondani, hogy az elmúlt évek során folyamatosan nő az zálogfiókoknak a forgalma, hiszen a közismert az, hogy több válságon is keresztül ment az ország, illetőleg az egész régiós gazdaság, tehát ilyenkor sokan kerülnek olyan átmeneti anyagi likviditási problémába, amikkel egy ilyen gyors zálogkölcsön tud segíteni.
És mit lehet látni ezen a mostani nyári időszakon? Ez ilyenkor csúcsidőszaknak számít?
Önmagában a nyár nem számít csúcsidőszaknak, inkább azt mondanám átlagos időszak. Ellenben az ősz beköszöntével az iskola kezdéskor nagyon sok család szembesül azzal, hogy az iskola kezdés az komoly anyagi terhet jelent, még akkor is, hogyha a tanszereket, illetve a tankönyveket támogatás is kíséri. Számos beszerzésre van szükség, és ilyenkor bizony előfordulhat, hogy a kicsit nehezebb anyagi körülmények között élőknek likviditásra van szükségük önmagában az iskolai kezdéshez a gyerekekkel.
Az időszakosság miatt lehet ezt itt kijelenteni, úgymond, hogy az iskola kezdésre költik az emberek az állókölcsönt, vagy erről például nyilatkoznia kell az ügyfélnek, hogy mire szeretnék költeni az összeget?
Nyilatkozni úgy természetesen nem kell arról, hogy mire kívánják fölvenni a kölcsönt, és látjuk a számokból, hogy pont ebben az időszakban jelentősen megemelkedik a forgalom. De az is tény, hogy sok olyan ügyfelünk van, akik többször is megfordulnak nálunk, és időről időre támaszkodnak az állókölcsönre, és ők már olyan jó viszonyban vannak a fióki kollégáinkkal, hogy megemlítik, hogy pont most mi az a nehézség, amire szükség van az állókölcsönre.
Beszéltünk itt az időzítésről, így az iskola kezdés kapcsán, de van még hasonló időszak, amikor megnövekszik az állókfiókok forgalma? Gondolok itt akár a fűtési szezonra, vagy a karácsonyra.
Így van, pontosan ezekről van szó, tehát a fűtés, tehát ezek a kiugró költési időszakok, ezek mindig megnövelik az állókhitelezőknek az érdeklődését, a forgalmat, tehát valóban az évvége a karácsonyi készülődés, illetőleg a magasabb üzemi költségek megérkezése. De akár azt is lehet mondani, hogy egy ballagási időszak, vagy egy évzáró időszak az iskolákban az szintén egy megemelkedett forgalmat jelent.
Mit lehet egyébként tapasztalni, milyen tárgyakat adnak az emberek leginkább az állókházban, mi a jellemző?
Klasszikusan arany ékszereket, nemesfém ékszereket adnak be zálogba. Ezeket néhány perc alatt bevizsgáljuk, és tényleg rendkívül gyorsan hozzá lehet jutni a hitelösszeghez, a pénzhez. Ugye az arany több szempontból is jó, ugye az megtakarítási terméknek is azt kell mondani, hogy egyre fontosabb szerepet játszik, hiszen az aranyára az nagyon folyamatosan emelkedik most már sok év óta, és ezért egy elég biztos befektetési vagy tartalék eszköznek is számít. Ugyanakkor a klasszikus arany fedezeti hitelezés mellett nemrégiben elindítottuk különféle műszaki tárgyaknak a zálog fedezetként való elfogadását is. Magyarán, hogyha valakinek, elsősorban a fiatalabb generációknak mondjuk nincsenek arany ékszerei, akkor ma már két helyen is az országban be tudnak adni okos eszközöket, okos telefont, okos órát, fejhallgatót, hangszórót, akár játékkonzolt, úgyhogy ez a szolgáltatás már elérhető a nyíregyházi meg az újpesti fiókunkban.
Lehet egyébként arról beszélni, hogy elég nagy értékű gyors kölcsönöket vesznek fel az ügyfelek?
Hát ez nagyon szór időszaktól, ügyféltől, helyszíntől, sok mindentől függ. Azért ezek a kölcsönök itt nem sok 100 000 forintos kölcsönökre kell gondolni, inkább 100 000 forint alatti összegekről van szó, de hát ahogy megy előre az élet, az infláció, ezek az összegek is folyamatosan nőnek.
Hogyan néz ki egyébként ez a kölcsön? Mennyi idő után kell ezt úgymond visszafizetni?
Jellemzően ezek rövid lejáratú kölcsönök, tehát 30-60, illetve 90 napos futamidőre adjuk ezeket a kölcsönöket. Erre van szükség, tehát ez alapvetően egy ilyen likviditási áthidaló gyors kölcsönnek tekinthető.
Még a beszélgetésünk elején említette, hogy az elmúlt években folyamatosan nő az állagfiókok forgalma. Mikortól lehetett ezt tapasztalni? A Covid környékén kezdődhetett ezzel?
Érdekes módon a Covid valamiféle növekedést okozott, de az nem volt nagyon szignifikáns. Ahol úgy érzékeltük, hogy jelentősen megnőtt a forgalom, az inkább a sajnálatos háborús, illetve az ehhez kapcsolódó energiaválság, illetve az általános gazdasági válság környékén történt egy nagyon tetemes növekedés.
Hogy látja egyébként a következő években elképzelhető, hogy még nagyobb lesz a forgalma az állagfiókoknak? Folytatódhat ez a növekvő tendencia?
Elég nehéz jósolni, hiszen az ismert világgazdasági körülményekben rendkívül sok a bizonytalanság, és hát Magyarországot is természetesen ezek érintik. Én azt gondolom egyébként, hogy az arany árfolyama az folyamatosan nő dollárban mérve is, és ilyen módon a kihelyezhető hitelösszegeink is folyamatosan nőnek, tehát az ügyfelek száma is mutat növekedést, tehát azt gondolom, hogy ez a fajta tendencia azt nem fog maradni a jövőben is, ha nem is biztos, hogy nagyon meredeken, hogyha remélhetőleg egyfajta kilábalást lehet most már érzékelni, de azért folyamatos, masszív növekedésre számítunk.
Az elmúlt percben BÁV igazgatósági tagját, Majtényi Kálmánt hallották. Zenélünk, közlekedünk, fél 8-kor friss hírek.